Vigyázz, kutya!
Harrapucca három alatt megnyílott a kutyatár.
A műsor, amelyben sok hasznos és gyakorlati információt kaphatnak a kutyákról és a helyes kutyatartásról.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Itt egy kutya.
Milyen kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Mennyi kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
A műsor házigazdája Nagy Adrien.
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! A mai műsorban a vendégem ismét Kuris Anita viselkedésterapeuta, biológus barátom, akivel ma két témakört járunk körbe, az ivartalanítás témakörét, illetve a kutya a munkahelyen témakörét. Köszönöm, hogy ismét eljöttél, Anita. Kezdjük akkor az első témával, ami az ivartalanítás. Ez egy igazi megosztó téma, mert általános kutyatartóknál ez tulajdonképpen érzelmi húrokat is megpendít, ki ivartalanítás párti, ki abszolút ellenző. Én a munkámban látok ivaros, ivartalan kutyákat, és ugye én inkább a viselkedést szoktam látni, hogy ezek a kutyák hogyan illeszkednek be a csoportba, hogyan tudunk velük a panzióban dolgozni, mennyire kooperatívak, mennyire tudnak megnyugodni. De ugye te, mint biológus viselkedésterapeuta, egy komplexebben tudod ezt a témát körbejárni, gondolom, tehát akkor hol kezdenéd ezt?
Szia, Adri, köszönöm, hogy ismét itt lehetek, ez nagyon nagy öröm nekem, mert nagyon, nagyon szívesen beszélgetek ilyesmi témáról, bármiről, ami kutya, úgy gondolom. Abszolút én is veled értek egyet, és én is ivartalanítás párti vagyok. Úgy gondolom, hogy az egyik legfőbb szempont, ami ebben döntést kell, hogy nekünk segítsen, hogy tenyésztő vagyok, vagy gazda vagyok, tehát a tenyésztő nyilván az egy szakma, a tenyésztés az egy szakma, az egy tudatos szelektálás a fajtán, belül, küllemre, viselkedésre, az egy felelősség, az egy feladata a tenyésztő részéről, hogy a kutyák ivarosságát megtartsa. Onnantól, hogy én keftelésből tartok kutyát, onnantól azt gondolom, hogy egyszerűbb és könnyebb az életem, hogyha a kutyának az ivarát nem tartom meg, ha úgy döntök, hogy ivartalanítok.
Illetve sokan mondják, hogy városban élve felelősség teljesebb magatartás az, hogyha ivartalan állattal élünk, ugye?
Igen, és úgy gondolom, hogy ezeket szét lehet szálazni, hogy milyen logika mentén veszem sorra, hogy miért döntök esetleg az ivartalanítás mellett. Tehát az egyik ilyen érv, azok egészségügyi.
Igen, kezdjük talán ezzel, igen. Talán ezt nehezebben értik meg, mint amikor már később egy viselkedés probléma fennáll mondjuk egy ivaroskannál, ugye azok nagyon látványosak tudnak lenni, pedig már nagyon sokszor késő, hogy az ivartalanítás oldja meg, ugye, mert egy beégett viselkedés van, de az egészségügyi okokat ugye mindig elmondja az ember pro és kontra, ezt olyankor még nehezebb megérteni szerintem.
Így van, tehát hogy az ivartalanítás mellett szóló egészségügyi okok azok, hogy egy ivarszerv ivarosnak hagyásával folyamatosan a hormontermelés ugye folyamatos, innentől kezdve sokkal magasabb a daganatos megbetegedések száma. A szukáknál ugye ez emlődaganat, mélydaganat és gennyes mélygyulladáshoz vezethet, a kanoknál pedig hereprosztata daganat és prosztata gyulladáshoz vezet, hogyha megtartom az ivart, és ugye ezek a bizonyos hormontermelő szervek működnek. Ugye a daganatos megbetegedések száma bizonyítottan töredékére esik vissza az ivartalanítás következtében.
Ráadásul most említetted ezt a retteget gennyes mélygyulladást, erről már volt szó, ezt még észrevenni sem nagyon könnyű, ugye? Ezek ilyen elhúzódó tüzelések előzhetik meg, vagy igazán nem látszik a kutyán semmi.
Nem pontosan tudom a kórképét ennek, nyilván ez egy orvosi szemmel ismert dolog, az tény és való, hogy a hormontermelés indukálja ezeket a gyulladásos és gócképző folyamatokat, illetve ami szintén nagyon jelentős hormonális viselkedésbefolyás, hogy az álvemhesség is szintén betudható a megtartott ivar, ugye a szukáknál ez a bizonyos álvemhesség nagyon gyakori.
Nagyon gyakori, igen, de jó, akkor itt rögtön felismerül az a kérdés, hogy azért, mert tulajdonképpen ezektől a kutyáktól megfosztjuk a szaporodás képességét, vagy hogy miért van az, hogy álvemhesek lesznek, miért van az, hogy daganatosabbak, hogyha mondjuk szaporodhatnának úgy, ahogy akarnak, akkor ennek lenne funkciója, ennek a ivarosságnak?
Ez most egy kicsit, ugye ez a kérdés
elég
tág a határok között mozog. Tehát azt gondolom, hogy az álvemhesség azért alakul ki. Egyrészt ennek biológiailag érthető oka van, hiszen a kutyáknál vannak úgynevezett, illetve a farkasoknál is vannak úgynevezett segítő, nurse szerepű szukák, akik a ellő szukának segítik a kölykökkel való bánásmódját. Például a kutyáknál ez sokkal nagyobb létszám, mint a farkasoknál. Ezek a szukák például játszanak a kicsikkel, vigyáznak rájuk, tehát van egy ilyen gondoskodó pótanya szerepkörük. Értem. Az elvemhesség, ugye az a kutya, akinek megtartom az ivarát.
De az csak első tüzelés után alakulhat ki, tehát ahhoz
feltétlenül.
A tüzelés még, nem
az,
tüzelt,
azt gondolom, hogy vannak hajlamosabb, álvemhességre hajlamosabb kutyák, illetve nagyon függ a tartási körülménytől, mert hogyha például a kutyát ilyenkor nagyon szeretgetik, meg engedik a bújás, keresést, vagy ilyen vacoképítést, akkor például indukálják ezt a álvemhesülést. Akár ugye az álvemhességgel, akár tejelválasztás is történhet. Tehát bedúzzadnak az emlőmirigyek, még ugye tej is váladékozik belőle, tehát hogy teljesen felkészül a kutya egy olyan életmódra, mint hogyha valóban kölyköket kéne ellásson. Nekem az én most 9 éves kutyám, amikor fiatalabb volt, és első tüzelés körüli állapota volt, akkor született nálam 6 kis cica, és az én kutyám lett a dadusa a 6 kis cicának, és bizony akkor ő álvemhes lett attól, hogy ott voltak a kis cicák. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon befolyásol egy a hormon meglét, nagyon befolyásolja azokat az állapotokat, hogy a kutyának a szervezetében milyen folyamatok indulnak.
Jó, de hogyha erre valaki azt mondja, hogy hát Istenem, legyen álvemhes. Ez igazán megviseli a kutyát fizikailag is, és lelkileg is?
Begyullad az emlőmirigy, folyamatosan pangó tej keletkezik az emlőkben, gyulladáshoz vezet, nyilván ugyanúgy, ahogy ugye említettük, az emlő és egyéb női varszerv körüli daganatokat, ugye ez egy folyamatos provokáció a szervezetnek, így van. És ugye nem beszél, itt még ugye a viselkedésről nem is beszéltünk egyelőre, csak egészségügyi okokként említettük az indoklását az ivartanításnak, és nyilván egyébként a viselkedésre ható okokra is rátérhetünk. Még annyit esetleg a daganatok témakörében, hogy ugye ez egy nagyon fontos változás a mai napi kutyáknál, hogy az élettartam jelentősen megnő, a tartási körülmény és a jó gyógykezeléseknek köszönhetően, ugye egyre hosszabb élettartamok a kutyáink, tehát nyilván, ahogy az embereknél a daganat, mint időskori megbetegedés megjelenik, ugyanígy a kutyáknál is sajnos az életkor előre haladtával a daganat, az ivarosan megmaradt ivarú kutyáknál a daganat ugyanúgy felütheti a fejét, tehát ez ilyen szempontból ugyanúgy a kor az egy ugyanúgy magába rejti a lehetőségét a daganat.
Ugye ez most főleg a szukákat említettük, de már mondtál pár mondatot a kanokról is, hogy tulajdonképpen ott is magasabb a prostata daganat.
Tehát ugye a herre, prostata, daganat és gyulladás ugyanolyan irritált lehetőségek az ivarosságban, tehát ott ugye kvázi még inkább talán érintettek a kanok, hiszen ugye a szukák évente 2-szer tüzelnek, ez ugye picit más, mint a vadon élő rokonoknál, mert a farkasok évente 1-szer tüzelnek, a házi állat ugye mindig többször ivarzik, tehát a kutyák, a szukák évente többször, vagy illetve évente 2-szer tüzelnek, viszont ugye a kanok egész évben gyakorlatilag rendelkezésre állnak, amitől ugye van egy folyamatos irritáció, izgalmi állapotban tartása a kannak, és ez ugye okoz egy ilyen plusz feszültséget a kan életében.
De én megint csak, tehát hogy, ahogy így beszélsz, megint csak oda tudok visszakanyarodni, hogyha ezek a kutyák, vegyük azt, hogy szabadon élnének a természetben, a világban, bárhol, tehát nem domestikálódtak volna így, és nem mellettünk lennének a városban, akkor ez így fel sem merülne, ugye? Mert akkor meg lenne a célja, a haszna.
Szerintem ez igazából a létszám a lényeg. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos szám, hogy a lakosság 54%-ának van kutyája. Na most a városban annyi kutya él, hogyha ott mindenkit ivarosan hagysz, az egy tömeg, és ott egy tömeg találkozik ilyen igényekkel, az okozhat feszültséget, illetve nagyon fontos megint csak a kutyaféle ragadozók szaporodási dinamikájának nagyon fontos tudvalevője, hogy arra legrátermettebb pár szaporodik. Tehát az alfa pár, na most alfából nagyon kevés van. Tehát egy alomba születik mondjuk, nem tudom én, 4 szuka, 2 kan, akkor az, hogy abból abból gyakorlatilag egy talált.
Értem, egy nagyon nehéz helyzet tulajdonképpen.
Tehát gyakorlatilag olyan mértékű eltolta a lehetőség, hogy nagyon töredéke alkalmas domináns szuká, illetve, hogy is mondjam, a produktív szukává válni, és a többség az megmarad egy ilyen segítő
nincsen,
szerepben.
Nincsen természetes szelekció,
így van, most
azt
attól, hogyha én saját döntésből azt döntöm, hogy az én kutyámat nem ivartalanítom, gyakorlatilag belehelyezem egy alfa szerepkörbe, de lehet, hogy ő habitusából, akár gazda kutya viszonyból sem egy vezető szerepű.
Értem, kutya, csak a biológia marad ki.
Onnantól kezdve
értem.
Ez egy folyamatos konfliktus. Ismerek olyan tacskó tenyésztőt, ahol például abból galiba akadt, hogy az egyik szuka lehozott egy kölyköt, de hogy a falkában nem őt tekintette a másik szuka rangidősnek, és gyakorlatilag megölte a kölykét, ami egyébként egy természetes reakció, hogy nyilván ő saját magát tartja életképes utódnemzőnek, tehát a rangsorban alatta álló nem is hozhatott volna le
almot. De ugye
almot,
a tenyésztésben
lépett, igen. Ezt ő saját hatáskora szerint alakította. Tehát szerintem, ha egy tanyán élnénk, nem tudom, egy nagyon pici népsűrűséggel, akkor azt gondolom, hogy teljesen rendben is lehetne, mint ahogy egyébként, ha úgy tudom, Svédországban csonkításnak minősül az ivartalanítás.
Igen.
De ugye
hát
ott,
nincs annyi kutya.
De ott nagyon, tehát ott például nincsenek kóborkutyák, nincsenek keverékkutyák, tehát szerintem a létszám indokol ivartalanítást. Ekkora létszámnál már kicsit balgasság azon gondolkodni, hogy mindenki tartsa meg az ivart.
A létszám is, ugye a városban lévő lét is, illetve hát az, hogy ma már jönnek az állatvédők, jönnek a tenyésztők, meg tudják menteni az életképtelen egyedeket is, az életképtelenebb egyedeket is, ugye lámpával, melegítéssel, orvosi ellátással.
Így van.
Tehát, hogy tényleg csak ez a természetes szelekció esik ki az egészből.
És ugye szerintem az is nagyon fontos, hogy manapság a kutyatartás abban is változott. Régen ugye egy háznál több kutya volt, mert volt egy kutya, aki őrizte a portát, volt egy kutya, aki elment vadászni a nem tudom én gazdával, volt egy kutya, aki benn volt a háznál, és nem tudom én megette a maradékot. Most meg ugye mindenre egy kutyánk van, aki ráadásul hosszabb élettartamú az előbb felsoroltak miatt, tehát erre az egy-egyedre akarok mindent
mindenki, és mindenki azt akarja kivetíteni, ami neki fontos,
így
vagy
van,
szereti.
Így van, és azt gondolom, hogy régen sokkal nagyobb volt a fluktuáció, még a kutyák is ugye hamarabb elment az egyik, jött a másik, nem volt belőle akkora nyilván fájdalom volt, de hogy valahogy a más szerepkör miatt a kutyának egy olyan funkciója volt, amiben nem tartottunk mondjuk egy egyedet olyan sokáig életben.
Tehát, hogy lezárva mindezt, amiről itt most beszéltünk, azt mondhatnánk, hogy ahogy mi élünk a kutyával, az a korrekt, hogyha nincs benne a tenyésztésbe, akkor az a egyed az legyen ivartalanítva.
Én is úgy gondolom, és ez ugye az egészségügyi okokról.
Na de térjünk rá a viselkedés problémákra, ami ivaros kanoknál előjöhet egy év körül, és akkor...
Nem csak a kanoknál.
Nem csak a kanoknál, majd azt te jobban tudod akkor, de hogy akkor hirtelen azt mondja, hogy jó, akkor ivartalanítás, csak akkor már lehet, hogy maga az ivartalanítás nem old meg semmit, mert esetleg már egy ilyen beégett viselkedésről van szó, de valamit mindenképpen megold. Én úgy szoktam magyarázni a gazdáknak, hogy képzeljék el, hogy mondjuk egy kutya fejébe megy 500 tévé, egy ivaroskan fejébe, és hogyha ivartalanítja, akkor ez lejjebb megy, lejjebb csavarodik ez a szörnyű feszültség, és menni fog benne 5 tévé. Hogy ezek az ivaroskanok folyamatosan fel vannak húzva. Én ezt látom a panzióban, nem tudnak megnyugodni, nem tudnak pihenni. Mondhatnám úgy, hogy olyanok, mint hogyha magas vérnyomású kutyák lennének. Tehát, hogy én ezeket így látom.
Abszolút egyetértek. Én oda mennék egy kicsit vissza, hogy azt nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy az alfa pozíciók száma sokkal kevesebb, mint a rangsorban lejjebb levők, mivel az alfa szaporodóképes, ezért az egyedek eszerint tolerálják talán egymást. Nyilván attól, hogy ilyen létszámú kutyát engedünk egymással találkozni, attól, hogyha ezeket nem szabályozzuk, rendkívül nagy lesz a feszültség. Most a kanokról kezdted,
akkor nagyon látványos.
Ugye az egy nagyon fontos folyamatos irritáció, hogy ugye ő mind mindig kész az iva a párosodásra. Ugye miután a szaglásuk kifejezetten talán a legfejlettebb érzékszervük, így 2-3 kilométerről megérzi egy kan, hogyha valaki tüzel a közelben. Na most ilyen létszám esetén, lássuk be, nem annyira nehéz egy tüzelőszukát kiszagolni valahol a környéken.
Jó, innen fogjuk folytatni, zenélünk egy kicsit, okay. Mert ott egy gondolatot behoztál pont most emellé. Hagytuk abba, hogy mondtad, hogy ezek az ivaros kanok kilométerekről kiszagolhatják a tüzelőszukát, de én meg azt mondom ugye erre, hogy nem kell ahhoz tüzelőszuka, elég, hogyha a panzióban együtt van egy pár ivaros és nem ivaros kan, akkor ott az ivaros kan elkezd hágni. Én ott csinálhatok bármit, az rászáll egy kutyára. Ugye ezt megfigyelhetnénk, hogy miért ez egy messzire vezető, melyik egyedre. Ha azt az egyedet kiveszem, talál egy másikat. Hogyha több az ivaros kan a csapatban, és ivartalan kanok vagy cukák, akkor ott elindul egy ilyen borzalmas, frusztrált viselkedés, mindenki hág mindenkit, már egyik neki megy a másiknak, ne azt csináld. Szóval, hogy ott elszabadul a pokol, én ezt így látom.
Abszolút, tehát ugye most a kanokhoz még annyit, nekem van egy nagyon kedves magyar agártenyésztő pár barátaim, és náluk láttam, ők falun tartják, vagy falun élnek, és ott tenyésztenek, és azt gondolom, hogy nagyon sokat számít, hogy van egy nagyobb élettér, van a kutyáknak is egy nagyobb élettere, tehát nyilván meg a tenyésztők is meg tudják oldani, hogy az ivaros kutyákat hogy tartsák együtt, de szerintem nagyon sokat segít, amikor nincsenek egymás hegyén hátán kutyák. Tehát az például szintén így a kanokra jellemzően, hogy az a fedezőkan, aki életében már fedezett, annál tehát sokkal inkább megsokszorozódik az érzékenység erre, és onnantól már ténylegesen erre lesz
önbizalma is ráállva,
hogy ugye ezekre a tüzelőszukákra reagáljon. Szerintem ezért is óriási felelősség ez, mert onnantól avval a kutyával mondjuk sétálni, menni, vagy kutyás közösségbe menni már lehet, hogy sokkal nehezebb, ugye tudnunk kell ezt az állapotát is kezelni. Ugyanakkor, ha egy kutyafuttatós találkozást nézünk, akkor abból is lehet, nyilván, ahogy mondod is a panzió esetén, hogy abból is lehet feszültség, hogy mondjuk a szuka, és akkor mindjárt kitérek a szukák hormon változásaira a tüzelés során, hogy a szuka éppen milyen hormonális fázisban van, hogy a kannal szemben engedékenyebb, vagy inkább elriasztóbb, és ettől egy mondjuk egy bizonytalanabb kan későbbiekben már lehet, hogy félénkebben viselkedik egy kutyafuttatóba, vagy ugye nem ismeri ezeket a jelzéseket, mert nem érti, hogy a szuka most miért kicsit agresszívebb vele, vagy miért megengedőbb. Ugye nyilván a területvédelem, mint viselkedés probléma szintén sokkal intenzívebb egy ivaros kutyánál, illetve hát nem beszélve a tipikusan nagyon-nagyon panaszolt szökési, jellemzően szökős kutyákról, ahol szintén az ivartalanítás sokszor megoldja.
Ez a nyugtalanság, ugye? Ez nem feltétlenül, tehát egyszerűen ezek a kutyák sokkal nyugtalanabbak. Én csak ezt tudom látni.
Nyilván a szökés az ugye, kiszagoltam valamit, és megyek a szag után, a falu túlvégére akár, tehát hogy azért a tipikusan szökős, nagyon inkább, tehát hogy nagyon intenzíven szökős kutyák azok, akik ivarosak szerintem. Azért az ivartalanítás, ha nem is mindent, de ezt mindenféleképpen.
De ugye visszatérve a kutyaközösségbe, tehát hogyha ezek, most is a kanoknál vagyunk még, hogyha ezek a kanok nem tudnak párosodni, ahogy mondtad, hogy van egy ilyen állandó készenlét,
igen,
és mondjuk azt mondja valaki, hogy ő szeretné napközibe járatni heti, igen, háromszor futtatóra vinni, és bandázon az a kutya, az egy frusztráció ennek a kutyának a többi kutya között lenni. És nem is úgy néznek rá a többiek, sosem fog úgy a bandába kerülni ivaroskanként, mint ivartalanul. Én ezt látom. Én csak tapasztalati dologról tudok beszélni.
Így van, nyilván sokkal feszültebb az a kutya, akinek ott van egy plusz olyan funkció, amit ugye nem tud használni, mert
igen,
nincs neki lehetőségként megteremtve,
igen, nincs,
de, de nyilván a szagok és esetleg a panzióban szintén jelenlévő szukának az esetleges összrusz állapota, ugye nem biztos, hogy a gazda tisztában van vele, hogy az ő kutyája mikor fog betüzelni, mert lehet, hogy mondjuk van egy 7-8 hónapos kutya, aki még első tüzelés előtt áll, de elképzelhet, hogy a panzióba úgy érkezik, hogy 1-2 hét múlva a kutya betüzel, erre a kan már lehet, hogy reagál.
És azért egy másik ivartalan karra meg azért reagál, mert ugye az meg ivartalan lett?
Hát az ivartalan kan, az ugye nyilván az ő fejükben nincs olyan, hogy ivartalan vagy iharos, az ő fejükben az van, hogy fiú vagy lány, tehát aki nem fiú, az lány.
Igen?
Ugye hát itt még a régi rendszer szerint
ezek a kutyák az ivartalan kanokat is.
Miután aki nem fiú, az nyilván lány alapon, tehát akkor te biztos lány vagy, sajnos, igen. És akkor, na, és ez is egy tipikus gond, hogy a későn ivartalanított kanok, akik mondjuk egyébként domináns attitűdű kanok, de ivartalanítják őket, és őt mondjuk megtalál egy másik kan, és esetleg párosodási szándékkal fordul felé, na az a kan ez kifejezetten kifogásolni fogja, hogy te engem ne nézzél nőnek, hiszen fiú vagyok, és abból viszont könnyen lehet verekedés.
Most mondtad, hogy későn vagy korán, ugye, mert ez is két iskola, hogy mit mondanak, hogy az is egy külön vonal, hogy mikor ivartalanítsunk.
Igen, ez azt gondolom, hogy nagyon megosztanak a vélemények. Hogyha azt választja a gazda, hogy ivarérés előtt, akkor ilyen nagyon kölyök jegyeket mutató kutya marad. Tehát nem fejlődik ki az ivarosságos hangulat, vagy viselkedés minta. Tehát
viselkedés minta, igen, ez jó, amit mondasz.
A köszönés,
igen,
a játékra hívás módjában sokkal ilyen gyermeki attitűdű lesz a kutya. Odaül a másik elé, néz rá, ugye, ahogy egy kölyök viselkedik. Nem úgy megy oda, hogy rögtön a hátsó felét szagolgatja. Akkor ugye nem lesznek felemelt lábú jelölések, hiszen ugye az a kutya nem lett ivarérett. Alapvetően sokan azért szeretik ezt a korai ivartalanítást, mert egy ilyen gyermeki attitűdű kutya marad.
És könnyebb lesz a kutyával
bizonyos
szempontból.
Olyan vélekedést is, így van, az kifejezetten, azért, mert a kommunikáció menstruáció és gyermek kimarad.
Aha, nagyon érdekes.
Azért bizonyos vélekedés szerint, meg azért, mondjuk nagy testűeknél hallottam ezt, hogy érdemes megvárni a kifejlett kort a nagy testű kutyáknál.
Ami egy év.
Másfél, inkább mondjuk tényleg ezek ilyen 40 kilótól fölfelé, mert hogy akkor ott a testi fejlődéssel, a hormonális fejlődés párban áll, tehát hogy ott esetleg beleszólunk az ivartalanítással, beleszólunk a növekedésbe is, és az mondjuk
nem
szerencsés.
Na de így van ez a szukáknál is, hogy ott is beleszólunk, mert ugye én már háromat is hallottam, hogy jó hamar, meg kell várni az első tüzelést, sőt, még olyat is hallottam, hogy legyen egy alma a kutyának.
Na ez már nagyon káros. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy nő akkor nő, hogyha szült egyet. Hát azért szerintem
ez semmiképpen
nem. Ez inkább így a tévhitek témaköre egy picit, de én nagyon szívesen szeretnék még a szukáknak
a viselkedés
amplitudóiról beszélni egy picit, hogy ugye ott tartottunk, hogy a szukáknak ugye nem csak anyaként van szerepe, amikor a hormon jelen van és segíti őket, akkor nyilván ugye ők tudnak szaporodó képesek lenni, de ott nyilván a hormon megléte egy ilyen segítő szerepkörben, és ezáltal egy álvemhességbe, hogy is mondjam, torkolló eredményt hoz. Az egy nagyon fontos, szintén a szukáknál elég nagy amplitudó mentén zajlik a hormonális változás. Ezeket érdemes egy picit végig gondolni. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor érik a petesejt, akkor ugye ezek a kutyák védik magukat, tehát sokkal inkább akár emberrel, akár gyerekkel, akár másik kutyával szemben, de sokkal ellenségesebbek. Ugye ilyenkor zavarják el a kanokat maguk körül, mert ugye a petesejt érik, és van egy ilyen kis nyugalmi időszak. Aztán, ahogy a petesejt érett, onnantól meg aztán meg mindenkinek nyilván kínálja magát, hogy abban a fogamzási állapotban ugye megtermékenyülhessen. Ez ugye kifejezetten veszélyes időszak, mert hát ott ugye egy alomnak több apa kutyája is lehet, tehát onnantól kezdve több hímmel is tud ő párosodni, és ahogy a magas ösztrogén szint megérkezik, ott ugye ő felkészül a vemhességre, tehát gyakorlatilag lesz egy ilyen vackol, fészket épít otthon, tehát egy sokkal ilyen bujósabb időszak következik, akár például falánkabb lesz, tehát ilyen nagyobb mennyiségű ételt kíván megenni, ugye ilyenkor a túlsúly fennáll, hiszen az álvemhesség irányába fordul ez a dolog, ott a túlsúly ugyanúgy megjelenhet, hiszen ő eljátsza, a szervezete eljátsza, minthogyha vemhesülne, az emlő megnagyobbodik, és ugye ami viselkedés szempontból érdekes nekünk, hogy az ingerlékenység, mint önvédelmi és alomvédelmi mechanizmus bekapcsol, tehát hogyha ott van egy gyerek, aki nem tudom én, arra szalad vagy oda nyúl, ott kifejezetten tipikusan a kutya oda fog csipkedni, mert ott van egy ilyen magasfokú ingerlékenység.
Ez nagyon jó, hogy ezeket elmondtad, mert mindig azt hallom, ugye, akiknek szukáik vannak, hogy hát mit ivartalanítson más, ivartalanítsak a kanokat, szukákat nem annyira, de hogy most ez itt kiderült, hogy itt azért egészségügyi és viselkedés.
És szerintem egy ivaros szukával nehezebb az élet, mert évente kétszer-három hétig neked bujkálni kell a kanok elől. Tehát, hogy ott sétálni se tudsz vele.
Arról beszélünk, hogy városba lakunk, igen.
Sétáltatni se tudsz, és nem elég, hogy a kutyát nem tudod levinni, de hogy ugye a kutyának a tüzelőkutyaszaga rajtad is ott van. Tehát ne lepődj meg, hogyha mindenféle kanokot rádakaszkodnak az utcán, jobbról-balról, mert hogy azért miután elég jó a szaglásuk, az levakarhatatlan, hogy te egy tüzelőszukával élsz együtt.
Sokan azt mondják, hogy ha viszont ivartalanítják a szukát, akkor az ő agresszió szintjük is megnő, vagy megnőhet, mert ugye kikerül az a női hormon.
Na, ez azért érdekes, mert ez pont olyasmi tévhit, mint hogy az a kan, akit ivartalanítok, kevésbé lesz agresszív, illetve ugye tudjuk, hogy a mellékvese kéreg is termel tesztoszteront, tehát gyakorlatilag a nőstényekben is van, bennünk is van ugye tesztoszteron, tehát attól, hogy én a kutyámat ivartalanítom,
ugye a szukákról beszélünk,
szukámat
a női
ivartalanítom, attól nem lesz agresszívabb, ha ő előtte agresszív habitusú egyed volt, és mondjuk a gazdájával való kapcsolata nincs rendben, és ő egy agresszióba forduló kutya, akkor bizony felerősítheti az ivartalanítás, de nem okokozati összefüggés van, tehát ő nem, nem lesz attól agresszívebb, mert nincs meg a petefészke, ha ő amúgy is egy agresszív habitusú kutya. Nyilván az ösztrogén és progeszteron, tehát az abba segíti a szukát, hogy például a kölykét türelmesen nevelje, nem marja el maga mellől, tehát ott van egy ilyen agresszió csillapító hatása ennek a hormonnak, de a hormon elvételétől nem lesz a kutya agresszívabb. Tehát nem oda-vissza működik.
És még az is nagyon érdekes, ezt pont talán tőled is kérdeztem annak idején, hogy még az sem mindegy, ugye, hogy mi az a hormonszint, ami mondjuk egy kamban, gondolom, hogy szukában is lehet. Én ismerek olyan nagy ivaros kanokat, akik csodálatosan viselkednek, és tudom, hogy játszanak ivaros kanként, és pont kérdeztem tőled, hogy ez mitől lehet, és azt, mint ha mondtad volna, hogy alacsony a tesztoszteron hormon, az is lehet, hogy nem lehet alacsony tesztoszteron.
Persze, nem egyforma a hormon, illetve mivel én mindent szeretek ilyen viselkedés szemmel nézni.
Hogy ez is számít, hogy mi az a hormon mennyiség, amit termel egy egyed.
Igen, ugye az is számít, például azt tudom, hogyha nem száll le egy here, hanem benn marad a hasfalban, akkor a hőmérséklet nagyobbodás, ugye nyilván a hasfalban magasabb a hőmérséklet, mint hogyha a here kívül van, nagyobb agresszió szint a melegebben tartott tesztoszteron, tehát az fokozza az agressziót, ha nem száll le a helyére nyilván. De én azt gondolom, hogy ugye nyilván ne keverjük össze az agressziót a dominanciával, meg ne keverjük össze a rutinos fedezőkanta az amúgy mondjuk frusztrált, agresszív, gazdával rossz viszonyban lévő.
Akkor ezt megpróbáljuk szétszedegetni a zene után. Itt a Kutyatár műsora, a vendégem Kuris Anita, biológus, viselkedésterapeuta, akivel éppen a ivartalanítás témakörét járjuk körül. Mikor az emberek azt mondják, hogy de hát sokba kerül az ivartalanítás, akár egy szukánál, az sokkal, sokkal nagyobb műtét, és sokkal drágább, mint egy kannál, és hogy azért ők nem fogják ezt a pénzt erre rászánni. Mit mondanál nekik?
Azt taglaltuk az imént, hogy milyen okokra lehet szétszedni, amelyek az ivartalanítás mellett szóló okok. Ugye beszéltünk az egészségügyi okokról, beszéltünk a viselkedésre ható okokról, és ami szerintem megint csak fontos, döntő tényező, az anyagi okok, hiszen talán nem mindegy egy műtét során a kutyát ivartalanítani, és onnantól gyakorlatilag ezt a kérdést lezárom, mint sem mondjuk egy daganattal, akár bajlódni, évekig bajlódni, kiújul a kutyát ugye azzal vegzálni, hogy megint műtét, megint altatás, megint lábadozás, megint műtéti ruha, gallér, tehát hogy annyiféle nehézség jár szerintem a műtéttel, hogy az, és úgy gondolom, hogy sokkal olcsóbb még úgy is, hogy azért manapság már valóban elég magas ára van az ivartalanításnak, nyilván a szukáknál drágább, a kanoknál olcsóbb, de még mindig sokkal inkább jobb döntés, mint mondjuk esetleg egy gyulladás és egy daganat folyamatát a nyakunkba venni.
Mik a téma körüli tévhitek, amit hallunk ugye gazdáktól?
Nagyon tipikus szerintem, hogy az ivartalanítással megszűnik az agresszió. Nekem nagyon sok olyan tanítványom van, akit különböző korban ivartalanítottak. Olyan is van, akit fiatal korban, olyan is van, akit 1-2-3 évesen, és hogy az agresszió, ha ez nem az ivarzással kapcsolatos agresszió volt, akkor ezek az agresszív viselkedések megmaradnak. Mit jelent ez? Tehát abban az esetben csillapodik a kanoknak az agresszív magatartása, hogyha az a szaporodás körüli okra vezethető, tehát mondjuk a kanokkal verekedősebb, mert a szukáért megy a küzdelem, vagy azért verekedős, mert mindenféleképpen a szukához akar hozzáférni. Abban az esetben nyilván megfelelő időben, tehát viszonylag fiatalon, 1-2 évesen történik az ivartalanítás, akkor ez valóban csillapodhat. Más esetben is csillapodik az agresszió, nyilván a magas tesztoszteron az magasabb küzdőerőt eredményez, de hogy én nagyon sok esetben látom, hogy amikor már egy nagyon késői döntés az ivartalanítás, mert a kutya addigra már 5-6 évesen agresszív habitussal old meg dolgokat, akár mondjuk gazdával szemben, hát ott sajnos az ivartalanítás önmagában már nem fog
erre
számítani.
Erre mondják ezt a bizonyos beégett viselkedés.
A rossz viselkedés, mint a megmarad, igen.
Ez kanoknál főleg látványos, ugye?
Így van, a szukáknál ugye ott nyilván szerintem csak az előbb említett betegség, kiújulások miatt érdemes ezt időben, mert nyilván minél később altatok egy kutyát, annál magasabb a kockázata az altatásnak. Az is egy tévhit szerintem, hogy a szukának egyszer ellenie kell, hiszen ezt ugye az előbb említettük, hogy az embereknél se így működik, illetve hogy öröm a kutyának,
igen,
ha ivaros,
mert ha neki jó.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a szomorú, ha nem. Tehát, hogy a kutyának nincs ilyen döntési értése önmagáról.
És hogy olyan sincsen, hogy
lenézek, és van
anyai örömöket, ugye? Olyan sincs.
Így van, tehát én azt gondolom, hogy ezek tőlük függetlenül, tehát ők nem tudatosak ebben, és nem értik, hogy ez most megvan, vagy nincs, meg egyszerűen a hormonok okozta befolyásoltság megszűnik. Nyilván a műtéti drágaság, hát azt gondolom, hogy a betegség sokkal drágább, mint a műtét.
Szokták ugye az elhízást mondani,
hogy... Kifejezetten igen, az elhízás az egy ilyen téves dolog. Én azt gondolom, hogy egy versenysportoló is el fog hízni, hogyha ugyanúgy megeszi azt a 3 szelet rántott húst minden reggel. Nyilván az étrend és az élet mód változtatásával. Nekem 2 szuka kutyám volt, most már csak egy van, de hát egyikük sem küzdött elhízással, pedig mind a kettő
3 ivartalankan, egyik
mind a kettő
volt
időben volt, vagy fiatalon volt ivartalanítva.
Megyünk, sportolunk, és mindenfélét csinálsz a kutyával.
Így van, tehát az életmód nagyban befolyásolja a kondit, igen. Nyilván a kannak kisebb ez a beavatkozás, a szukának pedig, mivel alhasi műtét, ezért jóval nagyobb, és nyilván a felépülési idő is ilyen szempontból nagyobb. De hát ez meg természetesen egy megfelelő orvosválasztás esetén biztonságos gyógyulást jelent.
Tehát igazán nincsen nagy kockázata, kanoknál nagyon minimális lehet az ivartalanításnak a kockázata, ugye?
Igen, alapvetően azt gondolom, hogy egy jó orvosgárdával már pedig ez egy rutin műtétnek számít, tehát úgy gondolom, hogy ebből szövődmény...
A szukáknál ez az inkontinencia, ugye? Azt így többen mondták, hogy azzal függhet össze.
Én úgy gondolom, hogy az is a jó orvosválasztásnak köszönhető, amit nyilván azért 99%-ban, 90%-ban jók a... Tehát, hogy tudom, hogy avval függhet össze, hogy valami orvosi műhiba.
Jó, akkor hogy zárnád le egy-két mondatban, hogyha valaki kérdezné tőled, hogy milyen az élet az ivaros és ivartalan állatokkal, kutyákkal.
Nyilván nekem viselkedésterapeutaként az a felelősségem, hogy felismerjem, hogy az egyes viselkedés problémák, ami miatt engem hívnak, annak a gyökere mennyiben található meg az ivarzással kapcsolatos félreértés, vagy a körüli viselkedés változások miatt. Én azt gondolom, hogy aki olyan helyen él, ahol sok kutyával találkozik a kutyája, akinek olyan az életmódja, hogy sok helyre megy a kutyájával, utazik, városi környezetben él, kutyásportot űz, azoknak mindenféleképpen azt gondolom, hogy az ivartalanítást javaslom.
Igen. Én ehhez csak csatlakozni tudok, hogyha a kutyádat panzióba napközibe szeretnéd hozni, és azt szeretnéd, hogy ott felhőtlenül jól érezze magát, ne feszengjen, játszon, akkor így ott van. Az ivartalan állatoknak sokkal kellemesebb
a lét. Könnyebb az életük, így van, szerintem.
És hát ez a korrekt magatartás jelenleg Magyarországon, szerintem, mert ugye beszéltünk más országokról, igen, de most ezt itt lezárnám.
Nem is ilyen magas a létszám,
meg a kóbor kutyák, meg a nem kívánatos szaporulat. Úgyhogy ezt most le is zárnám, zenéljünk egy kicsit, és még akkor belenéznénk egy picikét a kutya munkahelyen témába. Ez itt a Rádió Bézs Kutyatár című műsora. Folytatjuk a beszélgetést Kuris Anitával, viselkedésterapeuta biológussal. Lezártuk az ivartalanítás témakörét, és most szeretnénk érinteni még a kutya a munkahelyen témakörét. Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert egyre több a kutyabarát munkahely ma már Magyarországon is, és a gazdák ezt nagyon nagy örömmel fogadják, hogy a kutya velük lehet egész nap az irodában is, és hogy vajon ez egy kutya életében tényleg ideális-e? Te erről mit gondolsz, Anita? Hogyha éjjel-nappal a gazdával van.
Ez egy nagyon izgalmas téma, és nagyon szívesen beszélek erről is, mert tényleg manapság azt látom, hogy borzasztóan érintettek a gazdik ebben. Tehát szerintem azt nagyon fontos tisztázni, hogy miért viszem be a munkahelyemre. Esetleg azért, mert mondjuk otthon sincs jól a kutyám egyedül, ezért az egy megoldás nekem, hogy
bevigyem,
akkor azt gondolom, hogy ezzel csak kitolom a problémát, átviszem ugye egy másik helyszínre, hiszen egy kutya 8 órát nem fog tudni helyben maradni. A fekszik marad 8 órán keresztül, ez egy elképzelhetetlen állapot. Az egy fontos kérdés, hogy van-e a kutyának neki való elfoglaltság a munkahelyen, illetve hogy ösztönszintű tevékenységet végez-e a kutya a napjaiban.
Egyébként
Nyilván a munkahelyre nem azért megyek, ha csak nem egy súlyhúzó, nem tudom én, világbajnok vagyok, tehát nyilván nem azért megyek a munkahelyre, hogy én ott a kutyámat egész nap labdáztassam, de azt se gondolom, hogy a kollégámnak lenne dolga az én kutyámat egész nap labdáztatni.
Kell, hogy a kutya egy kiegyensúlyozott életet éljen, amiben ugye majd fogunk beszélni egy következő témakörben arról is, hogy mi kell egy kutyának, hogy a fizikai, mentális egészségét megőrizze, de ugye benne a munkahelyen is növelhetjük csak a frusztrációt, hogyha az van bennem, hogy ja Istenem, ne ugasson otthon az a kutya, majd én kontrollálom a munkahelyen, akkor az ugyan arról fog szólni, hogy ne járkáljon ott össze-vissza egyik szobából a másikba, maradjon helybe, tehát hogy biztos tovább nyomom bele a frusztrációt, de hogyha a kutya boldogan él egyébként, mondjuk sportol, mondjuk sétáltatva van, akkor hát akkor meg ugye felmerül az emberbe, hogy akkor meg minek vigyem munkahelyére, hiszen akkor az a kutya otthon is elalszik egy 6-8 órát, nem?
Én azt gondolom, hogy az egy döntés, nyilván az már egy döntés, hogy kutyám van, de hogy onnantól, hogy hoztam egy döntést, hogy kutyám van, van egy felelősségvállalásom, hogy azt a kutyát megfelelő szerepkörben tartsam. Tehát a kutyának való program az egy dolog, és azt hiszem, hogy a napjaink fő problémája, hogy a pihenőidő nincs meg. Tehát mindenki arról beszél, hogy mit csinál a kutyájával, és az nagyon kevésszer derül ki, hogy hogyan tud a kutya jól pihenni. Az nem számít alvásnak, hogyha két meeting között a lábamnak dőlve pilleg a kutya, majd ahogy én fölállok és átmegyek a Gézához a szomszéd irodába, a kutya jön velem. Tehát ez nem alvás, szerintem,
ugye,
vagy nem
tudok
pihenés.
Helyzetet, hogy én vagyok egy agility sportoló, és elmegyek reggel 6-tól fél 8-ig edzeni a kutyával, leedzem a kutyát, van neki egy boxa, vagy egy szobakenelje, és bejön utána az irodába, és beteszem a szobakenelbe, és ott van mellettem a kutya.
Igen, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos tudás, vagy döntés, vagy felismerés, hogy a munkahelyen a kutyának meg kéne tanulnia nem zajlani, hanem a munkahely egy nincs dolgod helyszín.
Nagyon jó. Tehát, vagyis, hogy neked nem program a munkahely, kedves kutya.
Nem az a fénypontja a napnak, hogy elmegyek a munkahelyre, ahol a kollégáim majd labdáznak vele, etetik, meg amúgy is nagyon szeretik ölben simogatni. Amennyiben a munkahely a program, ott a kutya nem fog tudni ösztönszinten kifáradni, és én erre szoktam mondani, amúgy is így a hétköznapokban, amikor engem hívnak egy problémához, hogy ne csinálja a kutyás programot egy nem kutyás programból.
Vagyis a munka, a dolgozás
abból,
az nem egy.
Abból igen. Biztos, hogy galiba lesz. Amennyiben a kutya nem fárad el munkahely előtt vagy után, akkor a munkahelyen fog magának olyan elfoglaltságot találni, ami biztos, hogy egy frusztráció, egy ugatás, egy kunyarálás és bármilyen figyelem szerzési magatartás lesz. Tehát onnantól, hogy a kutyát engedem magának magáról dönteni, azok nem lesznek jó energiájú viselkedése.
Jó, de ezt mind értem. Tulajdonképpen ez a kutyás munkahely, ez egy ha kiegyensúlyozottan élek a kutyámmal, akkor ez nekem, mint gazdának lehet egy megnyugtató dolog. Nem, hogy ott van a kutya mellettem, és jó esetben a fekhelyén, vagy egy boxban, és még ki tudom vinni az ebédszünetemben egy körre a parkba, majd pihentetem, és este újra megyek vele az ő programjára. Az edzésre,
van,
a futásra,
van,
a labdázásra.
Tehát azt gondolom, hogy ez még csak nem is fajta függő, hogy én milyen kutyát fogok tudni bevinni munkahelyre. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon kapcsolatfüggő, hogy a kutya, hogyha a gazdával rendben van, és ő otthon is jól tud lenni, mert tud pihenni, akkor az, hogy én most a munkahelyen vagyok, vagy otthon vagyunk, ez a kutya számára teljesen mindegy. Ha a kutya nem tud pihenni, akkor a munkahely viszont egy plusz terhelés, ugyanis ahova én mondjuk BKV-val vagy autóval megyek, ott a kutya sokkal, sokkal izgatottabb lesz abban, hogy kövessen, hiszen ott neki még idegenebb hely, tehát még jobban fog aggódni, hogy én hova tűnök, ha esetleg átmegyek a másik irodába, vagy elmegyek ebédelni. Tehát a kutyának ez egy fokozottabb
stressz állapot.
Így van, ez ugye reaktivitásnak nevezik manapság nagyon divatosan, hogy azok a kutyák nagyon reaktívak, akik mindig mindenre reagálnak. Van egy ilyen két tacskó él egy hölgyel, akiket a hölgy bevisz magával a munkahelyére, egy irodaházban dolgozik, és avval a panasszal keresett meg engem, hogy a kutyák nagyon intenzíven ugatják a kollégákat és bárkit, aki a folyosóra érkezik, és pontosan ezt látom náluk is, hogy gyakorlatilag, mert otthon megteheti, hogy intézkedjen, ő az irodában is résen van, és ez a feszültség, ami őt folyamatosan egy szinten tartja, egy éber szinten tartja, ez a feszültség, ennek a kioldása az ugatás, és onnantól a kutya azt a tapasztalatot szerezte, hogy ugye kiszelepel ez a feszültség az ugatással, tehát ő onnantól kezdve, mint pótcselekvés, mindig és mindenkire ugatni
igazán
fog.
Igazán visszajut az egész, tehát hogy pont azt tehát erősíti, amit ő el szeretne kerülni.
Ami igen, azért viszi be magával esetleg, mert nem tudja mondjuk elvinni sétálni, de ezzel csak kihelyezte a problémát egy másik helyszínre, ráadásul meg se tudja ott oldani, hiszen a munkája annyira megterheli, hogy nincs is kapacitása a kutyákat kezelni.
Tehát amit mondasz, hogy ezzel, hogy folyamatosan készültségben vannak a kutyák, pont, hogy szorongásuk is nőhet, ugye? És erősödhetnek azok a szeparációs problémák, ráadásul ami miatt bevitte, hogy jaj, nehogy szorongjon a kutyám otthon.
Így van, nem beszélve az idegrendszeri terhelésről, hogy ugye ezek a folyamatosan készenlétbe tartott kutyák annyira feszültek, hiszen a pihenő idejük teljesen megcsorbult, hogy még intenzívebbek. És ugye nyilván a feszültség nem tiltható, tehát ilyenkor, ha rászólok, hogy ne ugass, az csak egy folyamatos negatív figyelem.
Igazán, amit mondtál az előbb, az nekem nagyon fontos mondat itt ebben a beszélgetésben, hogy a munkaidő az nem kutyaidő. A kutyának meg kell kapnia a saját idejét, amiben aktívan foglalkozom a kutyával, és nem lehet megoldás csak az iroda, ugye?
Nagyon sok olyan kutyát látok, akiket manapság munkahelyre visznek. Én úgy gondolom összegzésképpen, hogy azok a kutyák, akik így töltik napjaikat, azok figyelemzavaros, fókuszhiányos, rosszul kötődő, fegyelmezetlen és túlsúlyos kutyák lesznek, hiszen a kollégáktól begyűjtenek mindent, habzsolják gyakorlatilag
értem,
azt a figyelmet, és akár szó szerint étel, de én inkább ugye minden a figyelemről szól, tehát alapvetően ezek a kutyák gyűjtik az emberi foglalkozásokat, amiből lesz egy ilyen teljes
jó, ezt most le is
káosz.
Zárjuk, és tulajdonképpen ez a kis lezárás fog vezetni a következő műsorunkra, ahol a kutyáknak a fizikai és szellemi jólétéről fogunk beszélni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velünk voltak megint. Folytatjuk két hét múlva Anitával a beszélgetést.
Köszönöm szépen, Adri.